A csokoládékról, illetve a biocsokoládékról fogunk beszélgetni Frűvald Ferenccel, a Biokos Erőkomagazin felelős szerkesztőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát megmondom őszintén, hogy nekem nagy dilemma, mert hát az ember azért talál a piacon nagyon jó minőségű csokoládékat, és lehet, hogy azok nem feltétlen bio alapanyagokból készülnek, de nagyon jó minőségek, és szerintem alapvetően kijelenthetem azt, hogy felveszik a biókkal is a versenyt.
Hát ez nézőpont kérdése. Ízben valószínű. Ízben, állagban, küllemben, csomagolásban, mindenféleképpen, de hát ugye tudni kell is, az a tudatos biofogyasztók tudják is, az ördög részletekben rejlik, már pedig az alkotó összetevőknek a különbsége az tetten érhető. Az egyik az biztos bio alapanyagokból készül, a másik pedig ebből a szempontból ellenőrizetlen forrásból.
De hát azért vannak nagyon nagy múltú gyártók, akik nyilván odafigyelnek arra, hogy milyen alapanyagokat használnak, és nyilván a legjobbakat választják a termékeik előállításához. Itt most nem a biogyártókra gondolok természetesen.
Persze, én nem is akarok vádaskodni. A dolog természetéből adódik, hogy ők a legjobb minőségű kakaót fogják megvásárolni, a legjobb minőségű ültetvényekről, azonban ezeket a legjobb minőségű ültetvényeket is műtrágyával, növényvédőszerekkel kezelik, már pedig éppen a termés biztonsága érdekében, hát elég kemény vegyszerekkel, hiszen a csokoládégyártás technológiája a vegyszerek alkalmazását nem zárja ki. Utána nyilván, hogy egy 200-300 éves csokoládégyár előállítási technológiája az kiforrott, tehát ott a csoki készítéssel igazából nincsen baj, és valószínű, hogy nem akarnak energiát időt spórolni, hanem kézműves módon jó minőségi csokoládéket állítanak elő. Van ilyen jó néhány, de hát végül is a bio szempontnak nem felel meg. Ezeket a kritériumokat nem tudja teljesíteni.
Akkor csak is kizárólag az alapanyagban van különbség ezek között a csokoládék között? Tehát, hogy milyen forrásból származnak, illetve milyen vegyszerekkel vagy milyen körülmények között állították elő az alapanyagot, amiből aztán később a csokoládé készül?
Ha a legjobb csokoládégyárok hagyományait, illetve gyakorlatát tekintsük, akkor igen. De hát én gyanítom, hogy a fogyasztók zöme nem is ismeri azokat a világmárkákat, vagy élvonalbeli, és itt most nem a plázáknak, meg a diszkontboltoknak a tömegáruira gondolok, az ismert márkákra, hanem ez olyan, mint a kifi rendszerben garázsban készült csúcskészülékeket, hát ez a tömeg nem ismeri. Ugyanígy a csokoládénál is, közösségű csokoládék, nem bio, de hát azok nem kerülnek az áruházak polcaira. Amik viszont oda kerülnek, és egyébként jó csengő márkanevek, hát azért azok bedobják a trükköket. Úgyhogy nem mindegy, hogy egy műszak alatt mondjuk az adott gyárban egy tonna csokoládét állítanak elő, vagy 8-at.
Bedobta, hogy bedobják a trükköket. Milyen trükkökről beszél?
Hát például a lecitin, ugye, ami a csokoládénak a hulladékonyságát biztosítja, és a gyártás gyorsaságát. Úgyhogy ez egy eléggé veszedelmes terület, hiszen szója lecitin, amennyiben nem bio területről származik, akkor gyanítható, hogy GMO-val fertőzött, ami mondjuk ugye nem tesz jót a csokoládének, főleg azon fogyasztók között, akik kifejezetten ellenszenve viseltetnek a génmanipulált szervezetek használata ellen. Kakaóvaj az egyik legdrágább összetevő a kakaó, illetve a csokoládégyártásnak. Na most a kakaóvajat lehet helyettesíteni sokkal olcsóbb hitvány növényi zsiradékkal, amire egyébként az EU rendelete az lehetőséget is ad. Na most éppen a gyártási költségek csökkentése érdekében jó néhány gyártó ezekhez folyamodik. Ezektől a növényi zsiradékoktól a csoki még olvadékonyabb vagy omlósabb lesz, úgyhogy a fogyasztó azt gondolná, hogy egy magasabb minőségi kategóriát talált, holott hát egy jóval hitványabb zsiradékkal, ami nem mentes a transzzsiradékoktól, tehát ezzel etetik őket.
Elfogadom azt, amit mond abban az esetben, hogyha bemegyek egy áruházba és a tömegtermékeket nézem, nyilván nem olyan minőségű alapanyagokból készül, amelyek mondjuk megfelelőek lehet. Ugyanakkor ezt a tényleg nagy múltú, tényleg exkluzív csokoládé gyártók szemszögéből viszont már nem tudom elfogadni.
Egy kifinomult, jó technológiával előállított, igényes alapanyagokból válogatott csokoládéval fog találkozni. Hát persze horror áron. Tehát én összehasonlítottam egyébként a biocsokoládék árait a már említett márkák felső kategóriában, mert ugye azt is ugye tudomásul kell venni, hogy egy adott csokoládégyár különböző szegmensekben gyár terméket. Tehát vannak kakaomasszából készült hitványtermékei, és hát vannak 70-80%-os kakaótartalmú, abszolút csúcsminőségű termékek. Na most ezek az utóbbiak, ezek gyakorlatilag a bioval egy gyárban vannak, sőt, néha meg is haladják azokat.
Frűvald Ferenc, köszönjük szépen!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
12-15%-os pékáru árnövekedésre lehet számítani az év elején, az árak aratásig valószínűleg nem emelkednek tovább. Velli Józseffel, a Pékszövetség szakmai titkárával beszélgettünk.
Az eddig ismert költségnövekedések, ami a sütőipari termelési költséget érintik, azok a következők. Január 1-től átlagosan mindegy 10,7%-a növekedett a minimálbér, és hát annak a közterhelyi járulékai, azok jelentős összeget jelentenek. Ismert már a villamosenergia és a gázár emelés, ami szintén jelentős tényező. Ez a három dolog tulajdonképpen a költségek egy meghatározott részét jelentik, hiszen közel egyharmados részarányjal vesznek részt a költségszerkezetben. Tehát ez azt jelenti, hogy a költségnövekmények mintegy egyharmada az közvetlenül termelési költségként is megjelenik. Ez nagyságrendileg tulajdonképpen attól függően, hogy hol milyen mértékű áremelést realizáltak az elmúlt évben. Lehet, hogy bizonyos területeken terheli még a, sőt a legtöbb helyen a második lépcsőben végrehajtott lisztáremelések is. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek most ebben az évben már mint termelési költségek ketyegnek, és hát ez jelentősen növeli a költségeket, amit a tartalék hiányában nem tudnak kigazdálkodni. Hát ez a százalékos mérték, ez tulajdonképpen különböző 12-15% között tehető ez nagyságrendileg, de még ezt szeretném hangsúlyozni, ez üzemenként változhat, és mindegyik üzem nyilvánvaló a saját költségszintjéhez, árszintjéhez és a környezetéhez igazítva kell, hogy mossa meghatározza az átadási árakat, amit ugye aztán a kereskedőjével egyeztetnie kell.
Mondta, hogy átadási árakról van szó, ott várható 12-15%-os áremelkedés, de ez a kereskedelemben is megmutatkozik, tehát a fogyasztók ezt érezni fogják, mert ez a gyakorlat szokott lenni, hogy akár még veszteséget is hajlandóak a kereskedelemben a pékárukon elérni, hiszen máson ezt be tudják
hát
hozni.
Ez egy másik kérdés, hogy a fogyasztói árakban mit érvényesítenek, de én azt hiszem, hogy hát úgy átlagban azt lehet mondani, hogy a kereskedők sem tudják a végtelenségig önköltség alatti áron ezt érvényesíteni, tehát valószínű, hogy bizonyos termékeknél érvényesíteni fogják. Ez valószínű, hogy a kereskedelmi egységektől függően ez változni fog, de tulajdonképpen feltehetően, hogy hasonló mértékű fogyasztói áremelést is indukál ez.
Azt lehet tudni, hogy mikortól várható az áremelkedés, mert ezek a költségek már ketyegnek, tehát hogy mennyi idő az, amíg ez a fogyasztókhoz?
Hát ez tulajdonképpen azok, hogy a beszállítók, tehát a sütőipari vállalkozások és a kereskedelmi partnereik mikor állapodnak meg. Tehát ez egy folyamat, tehát egy naphoz kötődő. Ki mikor tud a tárgyalások végére jönni, és hát tulajdonképpen a beléptetés időpontjában is ők állapodnak meg. Ez még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egy folyamat. Nincs kezdő és végső időpontja. Egy dolgot tudok mondani, hogy a sütőipari vállalkozásoknak sürgős.
A mostani áremelésen túl lehet számítani az idén további áremelésre?
Hát ez tulajdonképpen most nehéz még megjósolni is, hiszen nem tudjuk, hogy ez évben milyen lesz az új gabonatermés, és hát az mindig befolyásolja tulajdonképpen az árakat. Ezek én azt hiszem, hogy most az aratásig láthatók nagyjából be. Az aratástól nagyon sok minden múlik, hogy tavaly évhez viszonyítva jobb lesz-e, vagy azonos szintű lesz, reméljük, hogy jobb lesz. Hát reméljük, hogy arról az oldalról, lisztoldalról nem mutatkozik majd kényszer.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Ez volt már a Tálaló, az Inforádió gasztronómiai magazinja. Amennyiben kérdésük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, hívják hétköznap a 483-26-26-os telefonszámot, vagy írjanak a tálaló@inforadio.hu e-mail címre. Az elmúlt egy órában a szerkesztőt, Rezsek Győzőt hallották. Legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, addig is viszonthallásra.